nélküle, Merész Károly nélkül, ahogy a törzsvendégek nevezni szokták, szörnyű dolog ez. Már löncs óta szaladgált a szálloda egyik sarkából a másikba, polterportás rosszalló tekintetétől kísérve. Úgy látszott, mintha mindazt a buzgalmat, amellyel adósa volt a vállalatnak, egy nap alatt akarná leszolgálni. Már kora reggel tájékoztatta az egész személyzetet, ez az erkély teremben történt, ahol az alkalmazottak reggeliüket fogyasztják, mielőtt az első vendégek elhagynák szobáikat. Ide figyeljenek, kezdte a nyilatkozatot. Ma egy meglehetős, nehéz eset érkezik. Egy szegény ember, aki egy pályadíjat nyert. Ezért lakást és ellátást kap tőlünk. Másrészt azonban egyáltalán nem szegény ember. Ellenkezőleg, sokszoros, milliómos, továbbá egy nagy gyerek. Nem egy további gyerek, ő maga a gyerek. És éppen ezért meg akarja ismerni az embereket. Egyenesen állati. De mi majd elintézzük a gyerekességeit, világos? Értik? Nem, jelentette ki határozottan a pincemester, és a többiek nevettek. Merész Károly kísérletet tett, hogy érthetőbb legyen. Szegény milliómosunkat a hetes számú apartmanban helyezzük el. Kérem, mindenki jegyezze meg magának. Hercegien kell kiszolgálni. Metélt és marhahús a kedvenc étele. Mégsem szabad észrevennie, hogy mi tudjuk, hogy kicsoda, hisz nem is tudjuk. Értik? Nem, felelte Johnny a bármixer. Az igazgató vörös lett a dűtől. Hogy jobban megértsük egymást, a következőt javaslom, akinek eljár a szája, azt kirepítem. És ezzel elment. A szijámi macskák délután megérkeztek. Egy müncheni állatkereskedő küldte őket, express szállítmányként részletes használati utasítással érkeztek. Három kis macska vidáman ugráltak ide-oda a hetes apartmanban, gyengéden hemperegtek, tetoválták a szobalányokat, és már egy óra alatt két falikendőt és egy goblencéket végeztek ki. Polter bácsi a portás bélyegeket gyűjtött. A törzs vendégek kiterjedt levelezése megkönnyítette ezt a munkát. Már jávai, gíneai, lapföldi, grönlandi és barbadoszi bélyegeket tartott fiókjában. A masszőrt másnap délelőtre rendelték. Az éjjeli szekrény márványlapján egy üveg valódi francia konyak díszelgett. Előkerült a tégla is, amely este melegen és gyapjú kendőbe csavarba fekszik majd az ágy végében. Az előadás megkezdődhetett. A hotel halljában az 5 órai teje alatt Merész Károly megkapó újdonságot tapasztalt. A törzsvendégek már mindent tudtak. Először egy államtitkár, hatalmas termetű neje, Frau Stilgebauer állította meg az igazgatót, és minden áron meg akarta tudni a szegény gazdag nevét. Mikor Merész keresztül ment a bridge szobán, valamennyi játékos megrohanta, és nem is sejtett részletek iránt érdeklődött. És végül Frau von Mallebré, egy hódítani vágyó bécsi férjes asszony állt el a lépcsőházban útját, és a milliómos kora után érdeklődött. Kühne udvariatlanul megfordult, lerohant Polterhez, a portáshoz, aki a szálloda bejáratánál pultja mögül éppen egy nagyobb tétellevelező lapot adott el. Az igazgatónak várnia kellett. Végre rákerült a sor. Egyenesen állati, bökte ki. A vendégek már tudják. Úgy látszik, a személyzet fecseget. Nem, mondta Polter bácsi. Báró Keller fecseget. És honnan tudja a báró? Természetesen tőlem, mondta Polter bácsi. De kifejezetten megkértem, hogy ne mesélje tovább. Maga nagyon jól tudja, hogy a báró mindig pletykázik, mondta dühösen Kühne. Éppen ezért közöltem vele, felelte a portás. Az igazgató válaszolni akar, de éppen megérkezett egészen behavazva és szakállában nagy jégcsapokkal Mr. Brian, és kulcsát, postáját és az újságokat kérte. Polter bácsi ezúttal még lassúbb volt, mint máskor. Mikor Brian elment, Kühne rámordult. Maga megbolondult! Nem! Felelte a portás, és gondosan bejegyzett valamit könyvecskéjébe. Kühne levegő után kapkodott. Volna olyan kedves is felelne? Polter bácsi fölegyenesedett, magasabb volt, mint az igazgató, jobban mondva a valóságban ő volt kisebb, de a portáspult mögött kis pódium volt. És lehetséges, hogy Polter ezért volt olyan szigorú. E kis emelvény nélkül talán Polter egész más ember lett volna. Ez persze csak feltevés. A törzsvendégeket tájékoztatni kellett, mondta. Erről nem is lehet vitatkozni. Először süllyed a barométer, és az emberek néhány napig nem mehetnek síjelni, rossz kedvűek lesznek. A millió most nagyszerű változatosságot jelent. Másodszor meg minden panaszt lehetetlenné tettünk. Szíveskedjék csak elképzelni, mi történik, ha a vendégek kinézik innen ezt az embert, mert szegény ördögnek tartják. Könnyedén tönkreteheti a szállodánkat, hiszen pénze van elég. Kühne úr megfordult, és irodájába ment. A portás most a haladók sítan folyamát üdvözölte. Ezek Murner Aloisszal a Pihelsteinről Szent Kilián felé ereszkedtek le, és ott elkésték az utolsó autóbusz, mert Márkézadi Fiori tévedésből egy vadrózsa bokorba rohant. Baj nem történt, de a hölgy a szabad ég alatt sírógörcsöt kapott. Most valamennyien összefagyva és fáradtan gyalog érkeztek meg. Murner Alois szemével hunyorított a portás felé, s Polter bácsi alig észrevehetően bólintott. Egyet értettek. Ezeknek az embereknek csak egy mentségük volt. Gazdagok voltak. Hatodik fejezet. Két tévedés. A müncheni esti vonat megállt Brookbyrenben. Mintegy 30-an szálltak ki, és legnagyobb meglepetésükre térdig süppettek a friss hóban. Fölnevettek. A podgyászkocsiból nagy szekrény koffereket pakoltak le. A vonat tovább ment. Hordárok, hotelsofőrök és kifutók átvették a podgyászt, és kicipelték az állomás előtt fekvő térre. A jövevények mögöttük topogtak, és vidáman másztak fel a kint várakozó autóbuszokba és lovasszánkokba. Johann Kesselhut úr Berlinből gondterhelten nézett egy szegényesen öltözött idősebb úr felé, aki egyedül állt a mély hóban, és egy viharvert kosarat cipelt. – A Grand Hotelbe készül? – kérdezte egy sofőr. Kesselhut úr vonakodva lépett az autóbuszba. Az autódudák megszólaltak, és az ostorok pattogtak. Az állomás hamarosan üres maradt. Csak a szegény ember állt még a helyén. Fölnézett az égre, gyerekesen rámosolygott a pislákoló csillagokra, mély lélegzetet vett, fölemelte a kosarat balvállára, és megindult a faluba vezető úton. Se kocsi út, se gyalogjáró nem volt. Csak hó volt. A szegény ember először megkísérelte, hogy az autóbuszok széles keréknyomába lépkedjen, de elcsúszott. Aztán jobb lábát óvatosan, mintha legalábbis forró fürdőbe lépne, egy hódomba dugta, és mindenre elszántan megindult előre. Mindenhez fütyült. Az utcalámpák magas, fehér hósipkát viseltek. A kerítéseket jég futotta be. Az alacsony hegyvidéki házak behavazott tetői nagy kövek voltak. Schulze úr szinte érezte a sötétségben körös körül láthatatlanul meghúzódó hegyeket. Egyébként azt fütyülte, itt a tavasz. Az autóbusz fékezett és megállt. Néhány háziszolga lerakta a koffereket a tetőről. Egy liftes fiú föltárta az ajtószárnyakat és tisztelgett. A kései vendégek beléptek a szállodába. Polter bácsi és az igazgató meghajolt, és azt mondta, hozta Isten! Az előcsarnok tele volt kíváncsiakkal. A vacsorára és a különcre vártak, és így együtt ünnepélyes látványt nyújtottak. Egy 100 házas pár, kemnici kötött árugyáros és egy telivér lengyelországi hölgy, mivel előre megrendelték szobájukat, a Maître d'Hôtel kíséretében azonnal a felvonóba szálltak. Johann Kesselhut úr és egy fiatalember szegényes koferével és szomorú átmeneti kabátjával hátra maradtak. Kesselhút fölajánlotta az elsőbséget a fiatalembernek. Szó sem lehet róla, mondta a fiatalember, én ráérek. Kesselhút úr hálálkodott, és a portáshoz fordult.